Ezékiel könyve 16-tól a 20. fejezetig. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ismerted meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai. Isten tehát a város ellen emeli fel hangját, de ne feledjük, hogy magát a várost a városlakók alkotják. Egy város önmagában nem jó vagy rossz, ez mindig a városban lakókon múlik. Így szól az én Uram az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol, ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hettita. Még mielőtt Izrael népe letelepedett Palesztinában, az Emóriak voltak a föld első lakói, majd a Hettiták. A harmadik versben szereplő utalás tehát azokra a népekre vonatkozik, akik ott éltek a földön még Ábrahám előtt. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el köldökzsinórodat, nem mosták tisztára vízzel, nem dörzöltek le sóval, pólyába sem tettek. Úgy tűnik, hogy abban az időben az újszülött csecsemőket először megfürdették, majd sóval is ledörzölték, biztosan azért, hogy megöljék a baktériumokat, hiszen a só fertőtlenítő hatása mind a mai napig jól ismert. Egyszer én is részt vettem egy kisebb fajta expedíción, egy eltűnt bánya után kutattunk, és ahogy az egyik társunk megpróbált egy jókora akadályt eltávolítani az útunkból, megvágta a kezét. Erre a másik társunk, egy öreg bányász, előkapott egy zacskó sót a zsebéből, és a vérző kézre öntötte. Nagyon hunyorgott a sebesült, mondanom sem kell, de segített. Soha sehová nem megyek só nélkül, vigyorgott az öreg bányász. És valóban a só kiváló fertőtlenítő, és megakadályozza, hogy begyulladjon a seb. Abban az időben is azért dörzsölhették le sóval a csecsemőket, hogy megöljék a testükön levő baktériumokat. Amikor viszont Jeruzsálem született, mindez elmaradt. A köldökzsinort nem vágták el, nem mosdatták, nem dörzsölték be sóval, és nem tették pólyába sem. Senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál. Maradj életben. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Isten tehát azt mondja, hogy megvetett voltál, nem volt senki, aki gondodat viselhette volna, és amikor arra jártam, saját véredben fetrengtél, de én azt mondtam, hogy maradj életben. Érdekes, hogy sokan a 6. verset idézték régebben, ha el akartak állítani egy vérzést. Nem gondolom, hogy magában az ige versben különös erő lenne, inkább a hitük segített. Hitték, hogy Isten el fogja állítani a vérzést. Az emberek évekig szinte varázsigeként rebegték ezt az igét, hogy elállítsák a vérzést. Ehhez persze ki kellett azt ragadni a szöveg környezetéből, hiszen Isten itt arról beszél, amikor először megpillantotta Izrael népét, és odahívta magához Jeruzsálem lakóit. Nagyra növeltelek, mint a mezőfüvét. Nagyra nőttél, felserdültél, mellett kitelt, szőröd kinőtt, de teljesen mesztelen voltál. Elmentem melletted, és láttam, hogy már szerelem korában vagy. Ezért ráterítettem ruhám szárnyát, és betakartam mesztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled, így szól az én Uram az Úr, és az enyém lettél. Ahogy tehát egyre inkább felcseperedett a nép, elérkezett a szerelem ideje, és Isten elment hozzájuk, hogy szerelmesük lehessen. Szövetséget kötött velük, lényegében feleségül vette őket, és sajátjaiként tekintett rájuk. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal. Tarka ruhába öltöztettelek, és delfinbőrsarut húztam a lábadra. Gyolcsba takartalak, sejmet terítettem rád. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre, és a nyakadra láncot. Órodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. Földíszítetted magad arannyal, ezüsttel. Gyolcsba, sejembe és tarkaruhába öltöztél. Ételet finom liszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. Így szól az én Uram az Úr. Isten itt arról a munkáról szól, amelyet Izraelben elvégzett. Isten az ő lelke által nagyjá, csodálatossá, kívánatossá és tökéletesen széppé varázsolta őket. Mindez előrevetíti Jézus Krisztus kapcsolatát az egyházzal. Hiszen amikor megtalált bennünket az Úr, mi bűnünk szennyében fetrengtünk, de ahogy Pál is írja az Efezus 2-ben, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Az éltetek kifejezés ez esetben szó szerint azt jelenti, hogy kóboroltatok. Vagyis korábban céltalanul bolyongtunk a világban, és sodródtunk az éppen aktuális árral. Majd Pál hozzáteszi, hogy egykor mi is az engedetlenség fiai voltunk, természetünkből kifolyólag, mert testünk kívánságainak éltünk. Ilyen állapotban voltunk, amikor Krisztus felemelt és megmosott bennünket. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek, mondja Jézus. Isten igéje megmos és megújít. Jézus Krisztus vére átmosta az életünket. Megfürdettelek vízben, lemostam rólad a vért, és bekentelek olajjal, mondja Isten. Felkente életünket szent lelkével. Majd így folytatja. Tarka ruhába öltöztettelek. Nem csak egy régi zsákvászont húzott ránk, hanem ünneplő ruhát. Isten nagy gonddal öltötte ránk Krisztus igazságát hitáltal. És delfinbőrsarut húztam a lábadra. A delfinbőr helyén az eredetiben egy olyan szó szerepel, amelyről nem tudjuk, hogy ma pontosan minek felelne meg, így a fordítók delfinbőrnek fordították. Annyit azonban tudunk, hogy egy puha bőrről van szó, amelyet általában bordóra festettek, és ez volt a fiatal lányok kedvence. Ilyen bőrből készült lábbelit viseltek a mulatságokon. Gyolcsba takartalak, sejmet terítettem rád. A Jelenések 19. fejezetében olvashatunk arról, hogy hogyan készül a mennyasszony a bárány mennyegzőjére. És megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Arról az igazságról van szó, amely most már a miénk. Arról az igazságról, amit Isten Jézus Krisztusba vetett hitünk által nekünk adott. Ma este nem saját igazságom öltözetében állok Isten előtt. Nem is mernék úgy állni Isten előtt, hogy közben saját jóságomra alapozok. Nem számít, hogy mennyire őszinte vagy, mennyire erkölcsös vagy, mennyire jó ember. Ostoba vagy, ha saját jóságot, saját igazságot fényében akarsz Isten előtt tetszelegni. Sok jó természetű ember él ebben a világban, és sok rossz természetű is. Ugyanezt látjuk a kutyák esetében is. Léteznek jó természetű kutyusok, illetve rossz természetű kutyák, akiknek nem is jó a közelébe menni. A rossz természetű ember sem kellemes társaság. Olyan, mintha állandóan fájna a gyomra. Mindig morcos, mindig haragszik. De a rossz természetű ember semmivel sincs rosszabb helyzetben Isten előtt, mint a jó természetű ember, akinek jelenléte olyan megnyugtató és kellemes. Hiszen mindannyiunk más és más temperamentumú, de egyik személyiségtípust sem fogadja el jobban Isten, mint a másikat. Isten egyedül akkor fogad el engem, ha abban a fényes, tiszta gyolcsban állok előtte, amit tőle kaptam. Ha azt az igazságot öltöm magamra, ami akkor az enyém, ha hitemet Jézus Krisztusba vetettem. A baj csak az, hogy például a nehéz természetű ember általában sokkal inkább tudatában van annak, hogy segítségre van szüksége, így sokkal könnyebben is fordul az Úrhoz segítségért. Tudja, hogy bűnös és segítségre van szüksége, és sokkal könnyebben fut oda Istenhez. Másrészt viszont a jó, tisztességes, őszinte ember gyakran nem érzi szükségét annak, hogy oda menjen Jézushoz. Ilyen szempontból tehát sokkal messzebb van az Úrtól, mint az, akinek alapvetően szerencsétlen természete van. Érdekes dolog ez. Sok jó ember a pokolba megy, és sok rossz ember a mennybe kerül. Mert a rossz természetű ember hamarabb felismeri, hogy segítségre van szüksége, és Istenhez fordul segítségért. Pedig egyikünk sem állhat meg soha Isten előtt saját igazságára alapozva, mert Isten szemében olyan a mi igazságunk, mint a szennyes ruha. Isten tehát fogja népét, megmozdatja, megkeni olajjal, majd a 11. versben így folytatja. Földíszítettelek ékszerekkel, karpereceket tettem a kezeidre és a nyakadra láncot. Orrodba orrperecet tettem, füleidbe fülbevalót, a fejedre pedig ékes koronát. Az én szememben ezek a lélek gyümölcsei. Péter ezt írja. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes Isten előtt. Péter itt az igazi szépségről beszél, nem egy külső, hanem egy belső szépségről. Az ember igazi szépsége karakterében jelenik meg, és a lélek gyümölcseiben. Isten csodálatos kincseit helyezi belénk. Szelídséget, jóságot, türelmet, örömöt, szeretetet és békességet. Majd így folytatja Isten. Ételet finom liszt, méz és olaj volt. Igen-igen megszépültél, sőt, még a királyságot is elérted. Szépségednek híre ment a népek között, mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. Így szól az én uram az Úr. Amikor Sába királynője délről Jeruzsálembe látogatott, és körülnézett, így szólt Salamonhoz. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod fölülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Megáldottalak, gazdaggá tettelek, és híred ment a világban, mondja Isten. Szépségednek híre ment a népek között. Mert tökéletessé tették azok az ékszerek, amelyeket rád raktam. Így szól az én uram az Úr. Isten munkálkodik bennünk az ő szent lelke által, mégpedig azzal a céllal, hogy Krisztus képmására formáljon bennünket. Ahogy pedig Isten lelke munkálkodik bennünk, és mi egyre inkább hasonlítunk Krisztushoz, Krisztus ránk tekint, és így szól. Ó, tökéletesen gyönyörű vagy! Isten Krisztusban lát bennünket. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Isten tökéletesnek lát téged Krisztusban, és ki is jelenti rólad, hogy tökéletes szépség vagy. De elbizakodtál szépséged miatt, és hírhedt parázna lettél. Elárasztottad paráznaságoddal, aki csak elment melletted, és az övé lettél. Vagyis elfordultak Istentől, és a környező népek mindenféle isteneit kezdték imádni. Isten azt mondja népének. Az enyém vagy, én kötöttem veled szövetséget, megvásároltalak és megmentettelek. Senki voltál, a biztos halál várt rád, mindenki kitagadott, de én megmentettelek, az én szépségembe öltöztettelek, most mégis elfordultál tőlem, és más istenekkel paráználkodsz. Fogtad a ruháidat, csináltál tarka sátrakat a halmokon, és ott paráználkodtál. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. Fogtad arany és ezüst ékszereidet, amelyeket én adtam neked, férfi szobrokat készítettél, és azokkal paráználkodtál. Gazdaggá tettelek, aranyat és ezüstöt adtam neked. Erre te mit teszel? Bálványokat készítettél, és az aranyat és az ezüstöt kezdted imádni. Pedig áldásnak szántam azt. Milyen szomorú, amikor valakinek az életét Isten megáldja, de ő idővel elfordul Istentől, és a tőle kapott javakat, az aranyat és az ezüstöt kezdi bálványozni. Fogtad tarka ruháidat, és rájuk terítetted, a nekem járó olajat és illatszert pedig eléjük tetted. Az ételt, amelyet neked adtam, a finom lisztet, az olajat és a mézet, amelyet tápláltalak, eléjük raktad jó illatú áldozatul. Ez történt, így szól az én uram az Úr. Fogtad mindazt, amit neked adtam, és megszentségtelenítetted. Fogtad fiaidat és leányaidat, akiket nekem szültél, és őket is feláldoztad nekik eledelül. Hát nem volt eleged a paráznaságból, hogy még fiaimat is levágtad és odaadtad, feláldozva őket? Sok utálatosságodban és paráznaságodban nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, amikor teljesen meztelen voltál és véredben fetrengtél. Nem csak az történt, hogy Izrael népe pogány istenek imádatába fogott, de ami még ennél is szörnyűbb volt, a pogány népek gyakorlatát kezdték követni, és feláldozták gyermekeiket a pogány istenek oltárán. például csecsemőiket tűzbe vetették, vagy a Baál Isten izzó karjain áldozták fel elevenen. Isten tulajdon népe követte el ezeket a borzalmakat. Isten pedig nem hagyhatja szó nélkül ezt a dolgot. Cseppet sem meglepő, hogy Isten elpusztította őket. Cseppet sem meglepő, hogy Isten megengedte Nebukadnezornak, hogy kiűzze őket földjükről. Megfeledkeztek arról, hogy milyen állapotban talált rájuk annak idején Isten. Megfeledkeztek arról, hogy senkik voltak és mezítelenek. Sok gonoszságod után, jaj, jaj neked, így szólt az én uram az Úr, dombot emeltél és magaslatot készítettél minden téren. Az áldozóhalmokra utal itt Isten, ahol a pogány isteneket imádták. A szertartások pedig minden elképzelhető pajzán gyakorlatot is magukba foglaltak. Magaslatokat építettél minden keresztúton, és szépségedet utálatosságra használtad. Szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt, és rengeteget paráználkodtál. Paráználkodtál a szomszédos egyiptomiakkal, a nagy testűekkel, rengeteget paráználkodtál, így bosszantottál engem. Ezért kinyújtottam kezemet ellened, elvettem a részedet, és kiszolgáltattalak a téged gyűlölő filiszteusok indulatának, akik szégyenkeznek fajtalankodásod miatt. Isten azt mondja, hogy elkezdi őket kiszolgáltatni ellenségeiknek. Az asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül. Paráználkodtál, de nem érted be vele. Rengeteget paráználkodtál a kalmár kádeusok országával, de ezzel sem érted be. Mennyire epekedett a szíved, így szólt az én uram az Úr, hogy mindezt meg tudtad tenni egy nagy parázna tetteit, amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren. Csak abban nem voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel. Még a prostituáltaknál is rosszabbak voltak, mert nem törődtek a bérrel. Te házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának. Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek. Megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád mindenünnen paráználkodni. Izrael teljesen elfordult Istentől, és mélyen belesüllyedt a hamis istenek imádatába. De hát hogyan lehetséges ez, kérdezhetnéd? Vedd csak jól szemügyre napjaink Amerikáját. Népünk a kezdetek kezdetén még Istenre támaszkodott. Alkotmányunk szabadságot biztosított Isten imádatára. Pénzérméinken mindenütt ott virított a felirat, hogy Istenben bízunk. Himnuszunkban is elismertük Istent, és eskütételünkben is hirdettük, hogy egy nemzet vagyunk Istennek alárendelve. De az Úr napja mára olyan alkalommá vált, amikor az emberek saját testi vágyaik kielégítésére törekednek. Már nem hajolnak meg Isten előtt. A vasárnap délelőtti Isten tiszteletet Superman váltja fel a tévében. Milyen szomorú is ez? Milyen szomorú látni, hogy pont az a nép, akit Isten tett naggyá és erőssé, akit Isten öltöztetett szép ruhába, akit Isten táplált és tett gazdaggá, megfeledkezett arról, hogy mi volt a kezdetek kezdetén. Az emberek már régen elfelejtették, hogy Isten oltalmazta a korai telepeseket. Ehelyett inkább a szabad versenynek és a demokráciának tulajdonítják országunk erejét. Isten gazdagon árasztotta ránk kegyelmét, mi mégis elfordultunk tőle. Ugyanúgy, ahogy ezt Izrael népe is megtette. Nem voltunk elég bölcsek ahhoz, hogy tanuljunk mások hibáiból. Ehhez az állapothoz pedig a keresztény tétlenség is hozzájárul. Isten tehát Izraelről beszél, ahogy ostoba módon elfordultak tőle, és magukra vonták Isten ítéletét. Pedig ő teremtette őket, befogadta őket, amikor még senkik voltak. Naggyá is szépségessé tette őket, ők mégis ellene fordultak. Paráznaságot fordítva történt, mint más asszonyoké. Nem te utánad jártak paráználkodni, te adtál bért, és nem neked adtak bért, veled tehát fordítva történt. Ezért halld meg az Úr igéjét, te parázna. Így szól az én uram az Úr. Mivel mesztelenre vetkőztél, és mutogattad szemérmedet, amikor paráználkodtál szeretőiddel, és minden utálatos bálványoddal, sőt, fiaid vérét is nekik adtad, ezért majd összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad. Azokat is, akiket szerettél, meg azokat is, akiket gyűlöltél. köré gyűjtöm őket mindenfelől, és leleplezem előttük szemérmedet, hadd lássák egészen szemérmedet. Azután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszonyok törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. Kezükbe adlak. Szétdúlják dombjaidat, lerombolják magaslataidat, lehúzzák rólad a ruhát, elveszik ékszereidet, és ott hagynak teljesen mesztelenül. Gyűlést hívnak össze ellened, megköveznek és kardjukkal felkoncolnak. Házaidat fölperzselik, és végrehajtják rajtad az ítéletet a többi asszony szeme láttára. Véget vetek paráznaságodnak, paráznabért sem fogsz többé fizetni. Akkor lecsillapodik haragom, és elmúlik indulatom. Megnyugszom, és nem bosszankodom többé. Te nem emlékeztél vissza ifjúkorodra, sőt, ingereltél engem ezekkel, én meg fejedre olvasom tetteidet. Így szól az én uram az Úr. Többé nem folytathatod fajtalankodásodat, sem utálatos dolgaidat. Aki példálózik, ezt a példabeszédet mondja rólad. Amilyen az anyja, olyan a leánya. Anyád lánya vagy te, aki megunta a férjét és a fiait. Ugyanolyan vagy, mint a nővéreid, akik megunták férjüket és fiaikat. Anyátok Hettita volt, apátok pedig Emóri. A nénét Szamária, aki lányaival együtt tőled északra lakik. Húgot pedig a lányaival együtt tőled délre lakó Szodoma. Egy kis ideig nem úgy éltél, mint ők, és nem követtél el olyan utálatos dolgokat. De azután minden tettedben romlottabb lettél náluk. Vagyis még Szamáriánál és Szodománál is rosszabbak lettek. Életemre mondom, így szól az én uram az Úr, hogy még húgot Szodoma sem tette azt lányaival együtt, amit te tettél lányaiddal együtt. Az volt a bűne a húgodnak Szodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Ez Isten vádirata Szodoma ellen. Ezért öntötte ki Isten Szodomára ítéletét. Büszkesége, jóléte, lustasága miatt, és mert nem törődött a szükségben szenvedőkkel. Ebben a büszkeséggel, jóléttel, sok szabadidővel fémjelzett állapotban az emberek mindenféle dolog után néztek, amivel szabadidejüket kitölthették. Leginkább testi vágyaik kielégítésére koncentráltak, de mivel semmi sem hozott igazi megelégedést, mindez még erősebb sóvárgáshoz vezetett. A Bibliában Szodomát szörnyű állapotban találjuk, amikor odaérkeznek az Úr angyalai, és Lót házában szállnak meg. A város férfiai oda gyűltek Lót háza elé, és dörömbölni kezdtek az ajtón. Nyisd ki az ajtót, és küldd ki hozzánk vendégeidet, hogy megismerhessük őket. Ami persze azt jelentette, hogy szexuális kapcsolatot akartak létesíteni az idegenekkel. Lót pedig a zárt ajtó mögül kiabálta, hogy menjenek el, és inkább szűz leányait küldi ki hozzájuk, de vendégein ezt a gonoszságot nem követhetik el. Te csak egy idegen vagy közöttünk, és te akarod megmondani nekünk, hogy mit tegyünk? Válaszolták. És már éppen azon voltak, hogy megfogják Lótot, amikor az angyalok megvakították őket, így nem találták az ajtót. Lótnak pedig azt tanácsolták az angyalok, hogy azonnal hagyja el a várost. De ha bekukkantunk a színfalak mögé, a probléma gyökere a büszkeség, a jólét és a sok szabadidő volt. Ez az állapot vezetett ahhoz, hogy ezek a homoszexuális férfiak ilyenre vetemedjenek. Ebben a környezetben ugyanis úgy érezték, hogy bátran kivonulhatnak a nyilvánosság elé. Amikor egy társadalom ilyen romlottá és erkölcstelenné válik, hogy ezek az emberek szabadnak érzik magukat arra, hogy nyilvánosan is kifejezzék önmagukat és nagy nyilvános felvonulásokat rendezzenek, akkor tudhatjuk, hogy hamarosan betelik a pohár, és közel az ítélet. Ha arra gondolok, hogy mi történik napjaink Amerikájában, akkor rá kell döbbennem, hogy Isten haragjának pohara majdnem tele van, és Isten megítéli majd Amerikát is. Isten ezt mondja a szodomaiakról. Fölfuvalkodtak, utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Szamária hozzád képest fele annyit sem vétkezett, hiszen te több utálatos dolgot követtél el, mint ő. Nővéreid igazabbak nálad, mert sok utálatos dolgot követtél el. Ez a leggyakoribb magyarázat. Minden embernek joga van ahhoz, hogy úgy juttassa kifejezésre önmagát, ahogyan az neki tetszik, és senkinek nincs joga ahhoz, hogy erkölcsi meggyőződését másokra is ráerőltesse. Viseld azért te is gyalázatodat, mert nővéreid oldalára álltál vétkeiddel, amikor még náluk is utálatosabb dolgokat követtél el. Még ők is igazabbak nálad. De majd fordítok a sorsukon, Szodomának és leányainak sorsán, Szamáriának és leányainak sorsán. És akkor a te sorsodon is fordítok velük együtt. Viseld gyalázatodat, és érjen gyalázat mindenért, amit elkövettél, vigasztalódásukra. Nővéreid, Szodoma és leányai visszatérnek hajdani állapotukba, Szamária és leányai is visszatérnek hajdani állapotukba. Azután te és leányaid is visszatértek, majd hajdani állapototokba. Milyen rossz hírét terjesztetted húgodnak Szodomának, amikor még gőgös voltál, még le nem lepleződött gonoszságod? Ugyanígy gyaláznak most téged a körülötted lakó arámok és filiszteusok, akik mindnyájan utálnak téged. Neked is viselned kell fajtalan és utálatos tetteid következményeit. Így szól az Úr. Úgy bántam veled, ahogy viselkedtél, mert semmibe vetted az esküt, és megszegted a szövetséget. Isten szövetségre lépett velük, ők azonban megszegték a szövetséget, és minden elképzelhető Istent és utálatosságot imádtak az Úr helyett. De Isten egyben a helyreállításra is utalít, még Szodoma és Szamária helyreállítására is. És szerintem nincs már messze ez a nap. Ahogy Ezékiel könyvében tovább olvasunk, egy földrengésről olvashatunk, amely Jeruzsálemet sújtja majd, és amelynek nyomán egy új völgy keletkezik, ahonnan forrás fakad, ez a forrás pedig Jeruzsálemtől egészen a Holdtengerig fog csörgedezni. Amikor pedig a Holdtengerbe torkollik, meggyógyítja annak a vizét, és így a Holdtengerben mindenféle halak úszkálnak majd, Ingediben pedig a halászok tömege szárítja majd hálóit. A Holdtenger környéke ennek nyomán egy csodaszép, zöldelő völgyé válik majd, és Szodoma is újra benépesül, ahogy Szamária és persze Jeruzsálem is. De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled. Minden gonosz tettük ellenére tehát Isten nem pusztítja el őket teljesen, és nem is vetette el őket, hanem visszafogadja majd, és örökkévaló szövetségre lép velük Jézus Krisztuson keresztül. Akkor eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz. Magadhoz fogadod nénjeidet és húgaidat, én pedig lányaiddá teszem őket, bár nem tartoznak a veled kötött szövetséghez. Szövetségre lépek veled, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Gondolj erre! Szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé szádat, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél. Így szól az én Uram az Úr. A 17. fejezetben Isten egy nagy saskesejűről mond példázatot, bár ezen a ponton sokan elkezdik félremagyarázni az igét, és valahogy megpróbálják ezt az ige részt Amerikára vonatkoztatni, főleg azért, mert zászlónk tetején ott díszeleg egy sasmadár. Pedig ha figyelmesen elolvassuk a példázat elejét, akkor egyértelmű, hogy torz az e fajta értelmezés. Így szól hozzám az Úr igéje. Emberfia, adj elő egy jelképes történetet, mondj el egy példázatot Izrael házának. Kinek is szól ez a példázat? Izrael házának, nem Amerikának. Izrael házának szól, az emberek mégis hányszor igyekeznek kifacsarni ezt az ige szakaszt, és megpróbálják ezt Amerikára vonatkoztatni. És ezt mond, így szól az én Uram az Úr. A nagy saskesejű, a nagy szárnyú és hosszú tollú, amelynek sűrű tollazata a tarka ruhája, eljött a Libanonra és lecsípte a cédrusfa hegyét. Az itt említett nagy saskesejű Nebukadnezar. A cédrusfa hegye pedig Dávid háza, pontosabban a király, aki ezen a ponton Jojakim volt. Hajtásai végét letépte, kalmárok földjére vitte, kereskedők városába tette le. A királyt Babilonba hurcolták. Majd vette egy magot az országból, termékeny mezőbe ültette, sok víz mellé vitte, fűzfák mellé tette. Vagyis fogta a király fiát, Citkiját, és a trónra ültette. Citkiá hűséget fogadott Nebukadnezarnak, az ország pedig Babilónia csatlós államává vált. Idővel azonban fellázadt Citkiá Nebukadnezar ellen, és nem tisztelte a szövetséget, amit megkötött a királlyal az Úr színe előtt. Majd vette egy magot az országából, termékeny mezőbe ültette, sok víz mellé vitte, fűzfák mellé tette. Kihajtott és lett belőle terebélyes, de alacsony növésű szőlőtőke, amely leveleit feléje fordítja, gyökerei is ő alatta vannak. Így lett szőlőtőkévé, vesszőket hajtott és indákat eresztett. De volt egy másik nagy saskesejű. Egyiptom élén Hofra fáraóval. Nagy szárnyú és sok tollú. És az a tőke ő felé eresztette gyökereit, és felé hajtotta leveleit, hogy azt táplálja őt, ne a talaj, amelybe ültették. Cidkia követeket küldött Egyiptomba, hogy szövetségre lépjen a fáraóval, és segítséget kérjen a babiloni seregekkel szemben. Pedig jó mezőbe sok víz mellé ültették, hogy vesszőket hajtson, gyümölcsöt hozzon, és pompás szőlőtőke legyen. Ezt mond, így szól az én uram az úr. Jó vége lesz ennek? Nem fogja kiszaggatni gyökereit és letépni gyümölcseit, úgyhogy elszárad minden friss hajtása? Nem kell hozzá nagy hatalom és sok nép, hogy gyökerestől kiszakítsák. Elültették ugyan, de jó vége lesz? Ha a keleti szél éri, elszárad egészen, elszárad azon a talajon, amelyből kihajtott. Az Egyiptommal kötött szövetség tehát nem állja meg a helyét, a nép elpusztul, és Cidkijá is odavész. A továbbiakban Isten a király lázadását említi. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Kérdezd meg az engedetlen népet, Cidkijá. Tudjátok, mit jelent ez? És mondd, azt, hogy eljött Babilónia királya Jeruzsálembe, fogta annak királyát és vezéreit, és magával vitte őket Babilóniába. De vett egy királyi sarjat, most tehát Isten megmagyarázza a példázatot, és még világosabbá válik, hogy semmi köze Amerikához, szövetséget kötött vele, és hűséges küttétetett vele. Az ország előkelőit azonban elvitte, hogy alacsony rendű királyság legyen, és föl ne emelkedjék, hanem ragaszkodjék a szövetséghez álhatatosan. Mégis föllázadt ellene, Cidkijá Nebukadnezar ellen, elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és hadinépet adjon neki. De jó vége lesz-e? Megmenekül-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget, megmenekül-e? Életemre mondom, így szól az én uram az úr, hogy ott fog meghalni Babilonban, annak a királynak a székhelyén, aki őt királlyá tette, akinek a hűségesküjét semmibe vette, és akinek a szövetségét megszegte. Cidkijját pedig valóban Babilonba hurcolták, és ott is halt meg. Mert nem fog elég nagy haderővel és elég nagy számú sereggel mellé állni a fáraó a háborúban, amikor sáncot emelnek és ostromgépeket építenek, sok ember vesztére. Nem fog megmenekülni, mert semmibe vette a hűségesküt és megszegte a szövetséget. Bár kezet adott rá, mégis elkövette ezt. Ezért így szól az én uram az úr. Életemre mondom. Fejére olvasom, hogy semmibe vette és megszegte az előttem tett hűségesküt, az előttem kötött szövetséget. Kifeszítem hálómat ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, és ott ítélkezem fölötte az ellenem elkövetett hűtlenségért. Aki csak megfutamodott csapataiból, fegyvertől hull el, a megmaradtak pedig széllyel szóródnak mindenfelé. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr megmondtam. Így szól az én uram az Úr. Majd én magam török le a magas Cédrus hegyéről egy ágat, és ez a profécia már Jézus Krisztusra vonatkozik, hiszen ő volt a hajtás Isai törzsökéről, a Dávid magas cédrusának legfelső ága. És elplántálom. Tetejéről letépek egy gyenge hajtást, és elültetem egy magasba emelkedő hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el, hogy ágat növeljen és gyümölcsöt hozzon. Pompás cédrus lesz majd, amelyen lakik mindenféle madár, mindenféle szárnyas lakik lombja árnyékában. Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én az Úr teszem alacsonyá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldelőfát, én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én az Úr megmondok, azt meg is teszem. A továbbiakban Isten a Babilonba elhurcoltaknak ad utasításokat. Ezékiel most őket szólítja meg. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Más szóval az emberek Babilonban azt hajtogatták, hogy apáik bűnének isszák most a levét. Jeremiástól azt is megtudhatjuk, hogy ugyanezt a szólást hajtogatták Jeruzsálemben is az ostrom alá vett város lakói. Hát nem érdekes, hogy mennyire nem vállalunk felelősséget tetteinkért? Mindig igyekszünk valaki mást hibáztatni. Így hát, ha te egy neurótikus vagy, és pszichológushoz fordulsz, az meg fogja mondani neked, hogy ez az édesapád miatt van. De attól még egy neurótikus roncs vagy. Akár felelősséget is vállalhatnál önmagadért. Nem mindig másokat okolj problémáidért. Mások hibáztatásának szokása visszanyúlik egészen a kezdetekig. Amikor Isten megkérdezte Ádámtól, hogy mit tett, Ádám így válaszolt. Az asszony, akit társként adtál nekem, ő vett rá arra, hogy egyek a tiltott gyümölcsből. Mi is hajlamosak vagyunk ezt tenni. Ahelyett, hogy felelősséget vállalnánk tetteinkért, inkább másra hárítjuk azt. Ilyen szempontból igencsak felelőtlenek tudunk lenni. Isten viszont felteszi a kérdést. Hogyan mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én uram az Úr, Isten itt egy szempillantás alatt eloszlatja a szólás téveszméjét. Hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Amikor egy napon megállok Isten előtt, csupán egyetlen emberért felelek majd, önmagamért. Akkor nem felelek sem feleségemért, sem gyermekeimért, bármilyen közel állunk is egymáshoz. Egyedül önmagamért felelek. Isten önmagammal kapcsolatban von majd felelősségre engem. Isten egyedül rólam fog elbeszélgetni velem. Amikor te megállsz Isten előtt, te is csak önmagadért felelsz majd. De önmagadért mindenképpen felelsz. Akkor majd nem hivatkozhat se édesanyádra, se édesapádra. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Isten nem a szüleidet fogja megbüntetni azért, aki vagy, és téged sem fog megbüntetni azért, amit szüleid tettek. Isten nem fog megjutalmazni azért, amit szüleid tettek, és szüleidet sem fogja megjutalmazni azért, aki te vagy. Minden embernek egyedül kell megállnia Isten előtt, és minden ember önmagáért felel Isten előtt. Itt az idő, hogy szembenézzünk ezzel az igazsággal, és elkezdjünk felelősségteljesen élni Isten előtt, tudván, hogy egy napon oda kell álljunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy számot adjunk mindarról, amit tettünk itt a földön, akár jót, akár gonoszat. Álljunk készen arra a napra. Ha valaki igaz, ha törvény is igazság szerint él, nem eszik a hegyen bemutatott áldozatból, vagyis nem vesz részt a pogányistenek tiszteletére szervezett gyalázatos ünnepségeken, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot. Sokszor ugyanis az történt, hogy akinek az adós zálogot adott, később a tartozás rendezése után is megtartotta a zálogot. Nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, és ő élni fog. Így szól az én uram az Úr. Ezek azok a dolgok, amelyeket meg kell tegyünk, ha a törvény szerint kívánunk élni. De Istennek van egy jobb útja is. Az igazság útja Jézus Krisztusba vetett hit által. Ha olyan fia születik, aki rabló és vérontó lesz, és csak egyet is elkövet ezekből, bár apja mindezt nem követte el, eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, tisztátalanná teszi fele barátja feleségét, a nyomorulttal és a szegénnyel kegyetlenkedik, mindenfélét rabol, a zálogot nem adja vissza, föltekint a bálványokra, és utálatos dolgokat követel, uzsorát és kamatot szed, az ilyen éljen? Nem fog élni. Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia. Vére őt terheli. Ha valakinek olyan fia születik, aki látja apja vétkeit, amelyeket az elkövet, látja ugyan, de ő maga nem követel olyanokat, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, nem kegyetlenkedik senkivel, nem tartja vissza a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és felruházza a mezítelent, tartózkodik az álnokságtól, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeimet teljesíti és rendelkezéseim szerint él, az ilyen nem hal meg apja bűne miatt, hanem élni fog. Minden ember önmagáért felel Isten előtt. Apja azonban, mivel megzsarolta és kirabolta embertársát, és csak rosszat tett népe között, meg fog halni bűne miatt. Ti ezt mondjátok, miért bűnhödik a fiú is az apa bűne miatt? Ez a fiú törvény és igazság szerint él, minden rendelkezésemet megtartja és teljesíti, ezért élni fog. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. De ha a bűnös megtér, és itt látszik Isten kegyelme és irgalma, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem hal meg. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Nagyon sok emberben torz kép él Istenről. Azt hiszik, hogy Isten bosszúvágya és vérszomjas, és alig várja, hogy a pokolra vethesse az embereket. Pedig ez nem igaz. Isten olyan türelmes. Bármit megtesz azért, hogy megóvjon bennünket a pokoltól. És Isten mindent meg is tett ezért. Egyszülött fiát adta, hogy elhordozza minden bűnünket. Így nekünk már olyan könnyű a mennybe kerülni. A pokolba sokkal nehezebb kerülni, mert ahhoz az embernek lépten nyomon ellen kell állnia Isten kegyelmének és szeretetének. Ahhoz az embernek gyűlölnie kell Isten fiát, Jézus Krisztust, hátat kell fordítson Isten gondviselő szeretetének, és bizonyos értelemben Krisztuson is át kell lépjen, mert Krisztus az útját állja, hogy visszatartsa őt a pokolba vezető úttól. Ahhoz tehát, hogy a pokolba juss, még őt is félre kell löknöd az útból. Egyáltalán nem könnyű tehát a pokolra jutni, minden egyes lépésnél Istennel kell harcba szállni. De ha valaki elég makacs és elég kitartó, és csak harcol és ellenáll a Szentlélek hívó szavának, akkor végül bejuthat a pokolba. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól és álnokul él, és figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Isten, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljene. Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Hűtlenségért, amelyre vetemedett, és vétkért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr, vagyis nem igazságos. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért halt meg, mert álnokul élt. Ha pedig a bűnös megtér és nem követi el bűnét többé, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza azt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg és éljetek. Isten így könyörög Izraelnek. Térjetek meg bűneitekből. Térjetek hozzám és élni fogtok. Nem lelem örömömet a bűnös halálában. Itt azonban megkérdezhetnéd, hogy mit is jelent az, hogy ha az igaz eltér az igazságtól és álnokul él, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljene. Igaz tettei, amelyeket azelőtt véghez vitt, nem maradnak emlékezetben. Én ráthagyom a kijelentés értelmezését, de szerintem pontosan azt jelenti, amit mond. Te pedig kezd sírató éneket Izrael fejedelmeiről, és mond. Mi volt anyád? Nőstény oroszlán? Oroszlánok között hevert, ifjú oroszlánok között nevelte föl a kölykeit. Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú oroszlán lett az, és megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. De népeket hívtak össze ellene, foggyul ejtették vermükben, és megláncolva vitték Egyiptom földjére. Ez jó a ház lesz. Amikor anyja látta, hogy hiába várja, oda lett a reménysége, fogta egy másik kölykét, és azt tette ifjú oroszlánnál. Ez pedig Jojakin. Ez járt kelt az oroszlánok között, ifjú oroszlánnál lett, és megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. Lerontotta palotáikat, rommá tette városaikat, rettegett az egész ország hangos ordításától. De összefogtak ellene a környező tartományok népei, és kivetették rájuk hálójukat, foggyul ejtették vermükben. Láncra verve ketrecbe zárták, és elvitték Babilónia királyához, elvitték a börtönbe, hogy ne hallják többé a hangját Izrael hegyein. Jojakint Babilonba hurcolták fogságba. Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlős kertben, amelyet víz mellé ültettek. Termékeny volt, sok hajtása lett a sok víztől. Erős vesszői nőttek, királyi pálcának valók, magas volt, kiemelkedett a fák lombjai közül, kitűnt magasságával és sok levelével. De a harag kiszaggatta, földre terítette, a keleti szél leszárította gyümölcsét, erős vesszői letöredeztek és elszáradtak, tűzemésztette meg őket. Most a pusztába van ültetve, a szikkadt és szomjú földbe. Tűz csapott ki vesszőjéből, megemésztette hajtásait és gyümölcsét. Nincs rajta többé erős vessző, királyi pálca. Sirató énekez, sirató ének lett. Itt az izraeli királyok uralkodásának végéről van szó, hiszen az ellenség meghódítja az országot. A 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül megkérdezni az urat, és leültek előttem. Akkoriban ez lehetett a szokás. Ezelőtt is olvastunk arról, hogy a vének leültek Ezékiel elé, hogy segítségével az Úrhoz forduljanak. Legutoljára azt mondta az Úr. Vajon miért fordulnak hozzám, hiszen szívükben bálványokat emeltek, és Isten továbbra sem szól hozzájuk. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Izrael véneihez, és mondd nekik. Ezt mondja az én Uram az Úr. Azért jöttetek, hogy megkérdezzetek engem? Életemre mondom, nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Így szól az én Uram az Úr. A tanácsomat kéritek, nem adok tanácsot. Akarsz-e ítélkezni fölöttük, emberfia? Akarsz-e? Akkor add tudtukra elődeik utálatos dolgait. Ezt mond nekik. Így szól az én Uram az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza ivadékainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén. Isten most átveszi velük történelmüket. És fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről abban az országban, amelyet kiszemeltem nekik. Tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége. Akkor ezt mondtam nekik. Vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rájuk haragomat, és végzek velük haragomban ott, Egyiptom országában. De mást tettem nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam őket Egyiptomból. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. Isten tehát törvényekkel és rendelkezésekkel látta el őket, és megmutatta a helyes utat. A nyugalom napját is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz. A szombatnap nem a pogányoknak szólt, pedig ma is vannak olyanok, akik megkérdezik tőlünk, hogy miért nem a szombatnapon tiszteljük Istent. De igenis tiszteljük őt. Én például minden napon imádom Istent. De hát miért nem tartod be a szombatnapot? Mert én nem vagyok zsidó. A szombatnap pedig egy jel, ami a zsidóknak szól, és Istennel való kapcsolatukra vonatkozik. Hogy állíthatod ezt ilyen biztosan? Mert Isten ezt mondta. Mózes második könyvében, amikor Isten rendelkezik a szombatnapról, így szól. Örök jel lesz köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Én is olyan ember vagyok, amilyenről Pál írt. Számomra egyik nap sem fontosabb a másiknál. Ilyen szempontból unalmas is vagyok, mert minden napot egyformának tartok. Házassági évforduló? Születésnap? Na és? Minden nap egyforma nekem. Az én szememben egyik nap sem különlegesebb a másiknál. Mindegyik az Úr napja. De engedetlen volt velem szemben Izrael háza a pusztában. Rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is igen meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a pusztában, és végzek velük. Isten felszólította Mózest, hogy álljon félre, mert végezni fog a néppel. Mégis másként bántam velük nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. Nem engedelmeskedtek nekem Egyiptomban, és nem engedelmeskedtek nekem a pusztában sem. De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy nem viszem be őket arra a földre, amelyet nekik akartam adni, tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége, mivel törvényeimet megvetették, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napjait meggyalázták, mert bálványaikhoz vonzódott szívük. Mégis megszántam őket. Nem pusztítottam el őket, és nem végeztem velük a pusztában. De azt mondtam fiaiknak a pusztában. Ne kövessétek atyáitok szokásait, ne az ő törvényeikhez ragaszkodjatok, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná bálványaikkal. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, és azokat teljesítsétek. Szenteljétek meg a nyugalom napjait annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. De a fiaik is engedetlenek voltak velem szemben, nem követték rendelkezéseimet, nem tartották meg és nem teljesítették törvényeimet, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és elbánok velük haragomban a pusztában. Mégis visszavontam a kezemet, és másként bántam velük nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy elszélesztem őket a népek között, és szétszórom őket az országokban. Isten Mózesen keresztül figyelmeztette őket, hogy szétszórja őket mindenfelé a világban. Egy éneket is tanított nekik Mózes, hogyha majd szétszórodnak és ezt a dalt éneklik, jusson eszükbe, hogy Isten előre figyelmeztette őket. Ha elfordultok Istentől, Isten ellenségeitek kezébe ad benneteket, szétszórodtok majd a népek között, és gyaláznak majd benneteket a népek. Mivel törvényeimet nem teljesítették, rendelkezéseimet megvetették, a nyugalom napját meggyalázták, és atyáik bálványain járt a szemük. Ezért én is hagytam, hogy legyenek olyan rendelkezéseik, amelyek nem jók, és olyan törvényeik, amelyek által nem élnek. Ti azért, Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, kövessétek csak mindnyájan bálványaitokat, és tiszteljétek őket. Ha ezt akarjátok, ezt tegyétek. Így hát olyan rendelkezéseket adott nekik, amik nem voltak jók. Isten látta, hogy melyik irányba akarnak menni, ezért azt mondta, rendben van, ha ezt akarjátok, tegyétek meg. És milyen szomorú, amikor Isten azt mondja, rendben, legyen a te akaratod szerint, és átadja az embert saját vágyainak, saját pusztulására. Hagytam, hogy tisztátalanokká váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet. Hagytam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezért, emberfia, szólj Izrael házához, és mondd meg nekik. Így szól az én Uram az Úr. Még azzal is megcsúfoltak engem őseitek, hogy hűtlenséget követtek el ellenem. Mert én bevezettem őket abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy nekik adom. Ők azonban, ahol csak láttak egy magas halmot vagy egy lombos fát, ott vágták le véres áldozataikat, ott bosszantottak áldozati ajándékukkal, ott mutatták be engesztelő illatáldozataikat, és ott öntötték ki italáldozataikat. Végül bevittem őket a földre, ők pedig látták, hogy milyen gyönyörű, de idővel minden hegyen hamis istenek imádatába kezdtek. Akkor ezt mondtam nekik. Mire való az a halom, ahová áldozni jártok? Azért nevezik ezeket áldozóhalmoknak még ma is. Ezért mondd meg Izrael házának. Így szól az én Uram az Úr. Őseitek módján teszitek tisztátalanná magatokat, és az ő förtelmes bálványaikkal paráználkodtok. Tisztátalanokká teszitek magatokat, amikor ajándékot hoztok, és elégetitek áldozatul fiaitokat bálványaitoknak mindmáig. És én engedjem, hogy kérdezgessetek engem, Izrael háza. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Itt vannak tehát ezek az emberek, és az Úrtól akarnak hallani Ezékielen keresztül, de az Úr ennyit mond csupán. Ezékiel, előbb vezesd végig őket történelmükön, majd tedd fel nekik a kérdést. Tanácsot kértek tőlem? Nem adok nektek tanácsot. Semmi sem lesz abból, amint ti gondolkoztok, amikor ezt mondjátok. Legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szembe állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek is. Így szól az én Uram az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Megtisztítalak benneteket az ellenem lázadóktól és hitszegőktől. És kivezetem őket abból az országból, amelyben jövevények voltak, de Izrael földjére nem fognak bemenni. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Isten tehát azt mondja, hogy visszatér majd azon a napon, ami egyelőre még jövő idő. Isten áttereli majd őket pásztorbotja alatt, és szövetségre lép velük. Isten munkálkodni fog bennük, beviszi őket a földre, és megáldja. Uralkodik majd fölöttük, a nép pedig újra elkötelezi magát Isten mellett. Ti azért, Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, kövessétek csak mindnyájan bálványaitokat, és tiszteljétek őket. De majd egyszer hallgatni fogtok rám, és többé nem gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. Mert szent hegyemen, Izrael magas hegyén, így szól az én Uram az Úr, ott fog tisztelni engem Izrael egész háza, mindnyájan azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és odahozatom veletek felajánlásaitokat, az első termés áldozatát, és mindazt, amit nekem szenteltek. Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül. És erre majd akkor kerül sor, amikor Krisztus visszatér, újra egybegyűjti népét a földön, és újra a saját népévé fogadja őket. És összegyűjtelek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme láttára bebizonyítom rajtatok, hogy szent vagyok. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek. Hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Zakariás könyvében azt olvassuk, hogy rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. Ó, amikor rádöbbennek, hogy mit tettek, amikor rádöbbennek, hogy elutasították a messiást. Sírva fognak fakadni, de a látvány mégis csodaszép lesz, mert a megbánás könnyeit hullatják, Isten pedig helyreállítja életüket és régi dicsőségüket. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Az Úr áldjon és erősítsen benneteket ezen a héten is. Kenjen fel benneteket az Úr szent lelkével, hadd világítson az Úr szépsége rajtatok keresztül. Öntse kirátok az Úr a szent lelkét, hogy erőteljes bizonyság lehessetek a körülöttetek élőknek Isten kegyelméről és szeretetéről. Jézus nevében. Amen.